Kedves Mária, a rádió hallgató, most Toma Adrianna gyógypedagógus tanúságtétele következik, felvidéki Zsitva Besenyőről, érsekújvári járásból.
Egy történet az életemből, egy töredék abból, hogy kerültem közelebb Jézushoz. 2002. június 15-e, péntek volt. Másoknak egy nap a sok közül, nekem mérföldkő az életemben. Soha nem voltam beteg. Ezen a reggelen elmentem prevencióképp egy rutin ellenőrzésre, amely vérvétellel járt. Aztán mentem dolgozni, mint mindig. Délután egy óra körül jött egy telefon, hogy azonnal menjek a helyi hematológiára. Elmentünk a férjemmel. Délután 2 órától fél ötig eldőlt a sorsom, teljesen megváltozott az életem. A főorvos úr, aki kivizsgált, azonnal Pozsonyba küldött, leukémiám volt. Úgy írt a hír, mint derültékből a villámcsapás. Könnyek szöktek a szemembe, és csak azt kérdeztem, mennyi időm van hátra. 1 hét, 2, esetleg 1 hónap? És akkor a főorvos úr megfogta a 2 kezem, és azt mondta, jól jegyezzem meg, amit mond, és soha ne felejtsem el. Az út végén mindig ott a fény. Így indítottak el egy nagyon hosszú úton. Hazamentem. Otthon várt az akkor 8 éves kislányom, édesanyám, akinek egyetlen gyermeke vagyok, a nagymamám, akinek egyetlen unokája vagyok, és velem volt a férjem. Szavakkal nem lehet leírni, mit éltünk át, azt csak érezni lehet. Az agyamban másodperc töredéke alatt végigpergett az egész életem, ami volt, és mindaz, amit még szerettem volna a jövőben. Néztem a szeretteimet, és nem tudtam, vajon látom-e még őket. Minden átértékelődött. Fura, hogy mennyi minden egy szemvillanás alatt nem lett fontos, és mennyi minden hirtelen előjött valahonnan legbelülről, ami létfontosságúvá vált. Ilyen vegyes, el nem mondható gondolatokkal csomagoltam a kórházi dolgokat. Közben anyukámmal beszélgettem, és tudom, bár én is anya vagyok, akkor mégis, mint egy gyermek kérdeztem édesanyámtól. Ugye nem fogok meghalni. Anya, én még élni szeretnék. Nem tudom, édesanyám hogy bírta ki, mit érezhetett, de nem sírt. És olyan erővel, meggyőződéssel mondta, hogy ne félj, az Úr veled van, és nem lesz semmi baj, higgy nekem, minden rendben lesz. És én, mint egy gyermek, elhittem édesanyámnak minden szavát. Hívő katolikus családból származom, kisgyermekkorom óta imádkoztam, hittanra és templomba jártam. Eszembe jutott a mondat, az út végén ott a fény, eszembe jutottak anyukám szavai, és kezdtem összeszedni magam. Valahogy elfogadtam mindent, kezdtem megérteni, hogy nem tudom meg nem történté tenni az eseményeket, csak beletörődhetek, csak elfogadhatom, és csak Istent kérhetem, hogy adja vissza egészségemet, csak benne bízhatok. Nem adhatom fel, küzdenem kell. Este szorosan kislányommal összeölelkezve feküdtünk az ágyon. Mesét mondtam, mint mindig, amióta megszületett, de ez a mese más volt, mint a többi. Úgy meséltem, hogy közben minden gondolatom Istennél járt, és kértem őt, tekintsen le ránk, és könyörüljön rajtam, engedje, hogy még sok mesét mondhassak a lányomnak, és ezt olyan nagyon mélyen, nagyon-nagyon akarva kértem. Egész éjjel nem aludtam. Férjemmel beszélgettünk sok mindenről. Így kezdődött péntek délután 2 és 5 óra között, krisztusi éveimben, mert akkor 33 éves voltam, az én 8 hónapon át tartó kereszthordozásom. Ma már tudom, nem volt véletlen sem a pénteki nap, sem a 33 év. Jézus azon a napon a Szentlélek által meglátogatott, és közelebb engedett magához. Másnap szombaton kora reggel elbúcsúztam a szeretteimtől, és elindultam egy nagyon hosszú útra. Tudom, megálltunk valamiért még abban a boltban, ahová vásárolni járok, és sokan kérdezték, hová megyünk ilyen korán. Csak annyit mondtam, nagyon hosszú út áll előttem, kérem, hogy imádkozzanak értem. Ahogy az autó elhaladt a templomunk előtt, felnéztem a templom tornyon álló keresztre, és arra kértem a szűzanyát, kérje miattam szent fiát, engedje, hogy hazajöhessek, és még sokszor imádkozhassak templomunkban, amely a kisboldogasszonynak van felszentelve. Pozsonyban, miután felvettek a kórházba, megkaptam a szobát, elbúcsúztam férjemtől, és megtettem az első lépéseket a nekem szánt úton. Fájdalmas volt, keserű és félelmetes. Egyedül maradtam idegen helyen, ahol senkit sem ismertem. Ahová csak néztem a szobákon, folyosókon, mindenhol beteg emberek, soványak, halvány arcszínnel, és a kemoterápia utóhatásaként haj nélkül kopaszon. Egy teljesen más világban találtam magam. A betegek kedvesek voltak, a hozzátartozóik, akik látogatóban voltak, viszont sajnálattal, szánalommal tekintettek rám. Úgy éreztem magam, mint akit megpecsételtek, hogy kevesebb vagyok, mint az, aki egészséges. Nagyon rossz érzés volt, de tanulságos. Ma már tudom, nem vagyok senkitől se több, se kevesebb. Szóval azt mondhatnám, hogy Isten akkor egy nap alatt megmutatott két világot és a világok értékeit. Egy csapásra furcsa változáson estem át. Nagyon mélyen érintett mindez. Olyan mélyen, hogy este, mikor édesanyám telefonált, azt mondtam neki. Anyu, már tudom, miért kaptam ezt a betegséget. Nem volt elég erős a hitem. És tudom, te miért tudsz mindenkihez olyan jó lenni. Tudni kell, hogy sosem értettem anyukám azon tulajdonságát, hogy nem tudott senkire haragudni, még akkor sem, ha megbántották. Szóval arra kértem őt, mondja meg minden ismerősömnek, hogy azt üzenem, nem haragszom senkire, és szívből megbocsájtok mindenkinek mindent, és nekem is bocsássanak meg, ha akaratomon kívül valakit is megbántottam. Mondanom sem kell, hogy ima nélkül sosem alszom el. Így volt ez a kórházban is. De az első naptól kezdve mennyivel más volt. Nem elhadart, nem megszokott, hanem mély, gondolatokkal teli, olyan nagyon akarva, mint mikor az ember fuldoklik, és a szalmaszál, amibe kapaszkodik, az az utolsó remény, és ő hisz benne, hogy megmenekül. Így imádkoztam, és nagyon furcsa volt számomra az érzés, hogy valahol legbelül éreztem, meghallgatnak, és nem vagyok egyedül, hogy valaki velem van, és sosem hagy el, és hogy ez így van, annak jelét adta. A 8 hónap napjait lehet egyszer majd könyvbe foglalom, nem mondhatok el mindent aprólékosan, most csak néhány eseményt említenék. Hétfőn elvették a csontvelőt, hogy bizonyos legyen a diagnózis, és kedden már megkaptam az első kemoterápiát. Mikor visszaérkeztem a szobámba, a kis szekrényen volt egy szál rózsa és egy szentkép. A következő szöveggel. Kedves Szent Rita, a szenvedők nagy vigasztalója, amikor kezembe veszem a te tiszteletedre szentelt rózsát, hálás szívvel magasztalom az Urat, és kérem, hogy dicsőítse meg szent életed hatalmának újabb csodás jelével. Erősen hiszem, hogy az Úr érdemeidért meghallgatja kérésemet. Szabadíts meg engem szenvedésemből, és főleg segíts, hogy Isten szent akaratát mindenkor alázatosan teljesítsem. Amen. Azon a napon megtanultam ezt az imát, és naponta többször elmondtam magamban. Nem volt tudomásom a szent életéről, és sosem hallottam róla, de hittem abban, amit imádkoztam. Jóval később tudtam meg, honnan került a rózsa és a szent kép a kisasztalra, és tudom, nem volt véletlen. A kemoterápia után 3 héttel már nem volt hajam. Lefogytam 10 kilót, és június 29-től szeptember 8-áig lázas voltam. Július 5-én 38-40 fok között ingadozott a láz. Nem tudták, mi történik. Este meggyóntam, megáldoztam, és felvettem a betegek kenetét. Az eredmények azt mutatták, hogy remisszióban voltam. Az azt jelenti, hogy a véremben már nincs rákos sejt, és mégis lázas voltam. Egyik napról a másikra 7 kilóval nehezebb lett a súlyom, gyűlt bennem a víz, nehezen lélegeztem, elkezdtek antibiotikummal kezelni. Mindenféle kivizsgálásokra küldtek. A második nap vért kellett kapnom, mert a kemoterápia után addig, amíg nem termelődött a csontvelőmben magától az új sejt, addig azt pótolni kellett. De a vért csak 38 fok alatt lehet megkapni, és nekem akkor 39,5 fok volt a lázam. Egész nap. A szobatársaimat áthelyezték másik szobákra, egyedül maradtam, és minden fél órában orvosok kontrolláltak, volt, amikor ott maradtak velem, és figyeltek, vigyáztak rám, beszélgettek velem. Az összes lehető gyógyszert lázcsillapításra megkaptam, 4 és 6 óránként. Zuhanyoztak, jegeltek, egyfolytában folyt az antibiotikum, szóval mindent elkövettek, de a láz nem ment le. Éjfélig kellett megkapnom a vért, hogy életben maradhassak. A szeretteimmel folyamatosan telefonon kapcsolatban voltam. Éjjel 10:30-kor elbúcsúztam mindenkitől, hiszen csak 1,5 óra volt hátra. És úgy egyeztünk meg édesanyámmal, hogy reggel én hívom, ha az úr megengedi, de ha nem csüng majd otthon a telefon, tudni fogják, hogy el kellett mennem. Ezen a napon a falunkból Csesztohovában voltak zarándok úton az asszonyok, és mivel tudták, milyen beteg vagyok, és édesanyám kérte őket, hogy imádkozzanak, egy fa alatt ülve értem mondták a rózsafűzért és sok más imát. Sokszor emlegetik a mai napig, milyen buzgón, mély hittel imádkoztak. És nekem éjfél előtt 4 órával lement a lázam 37,5-re, és megkapattam a vért. Nagyon hatásos volt az ima. Meghallgatásra talált. Szombat volt. Ma már tudom, nem volt véletlen. Szombat a szűzanya napja. Boldog ember, aki azt megtartja. Ez volt az első nap, mikor a halál völgyében jártam. Mindvégig tudatomnál voltam, és tudtam, nagyon nagy dolog történt. Ez volt az első új születésnapom. De még nem volt vége. A láz másnap visszajött, 24 órán át antibiotikum folyt infúzióban, nap mint nap, és aztán újra történt valami. A zarándokok hazajöttek, és hoztak vizet Csesztohovából, amit elhozott a férjem, és a nővérek bekentek vele. A láz nem múlt el, de a főorvos azt telefonálta édesanyámnak, ő szakember, mégsem tud mást mondani, csak azt, hogy csoda történt, és már nem vagyok életveszélyben. Javulás állt be az állapotomban. Egy hónap után hazaengedtek. Minden eredmény azt mutatta, hogy remisszióban vagyok, de az orvosok nem tudták, mitől van mégis 38 fokos lázam. Úgy gondolták, jót tesz majd az otthoni környezet, talán megnyugszom egy kicsit. 6 napot lehettem a szeretteimmel. Július 22-én vissza kellett mennem Pozsonyba. A láz nem múlt el. Folyamatosan lázas voltam, ami 38 fok alá ritkán ment. A testemből éreztem a bőrömön át az antibiotikum szagát. Nem tudtam enni, gyenge voltam. Aztán az egyik szakember azt tanácsolta, hogy a CT kivizsgálást úgy csinálják, hogy a kontraszt anyagot ott helyben, a CT-ben adják be. Mert addig semmit sem mutatott, mindig rendben volt minden. És végül így állapították meg, hogy a lépemmel van valami baj. Egy fiatal doktornő jött be a szobámba, és készített fel, hogy meg kell műteni. Ki kell venni a lépemet. 39-40 fok láz mellett, 35 trombocitivel. Trombocitik ezek a vértestecskék, amelyek azért felelnek, hogy az ember ne vérezzen el. Az alsó határ 140, nekem akkor 35 volt. Nem volt választásom. Élni akartam, így beleegyeztem. Augusztus 19-én este újra elbúcsúztam mindenkitől, és egész éjjel a Teremtővel beszélgettem. Ott az éjszaka csendjében sok minden eszembe jutott. Kézzel foghatóan éreztem, hogy hallgatnak, és végül valami különös sugallatra, teljes odaadással az Úr kezébe ajánlottam egész életemet és halálomat. Azt mondtam egy belső hangra hallgatva, Uram, legyen meg a te szent akaratod. Tartsd meg életemet, vagy ha úgy látod jónak, védj magadhoz. Én elfogadom, bárhogy döntesz is. Különös volt, mert a betegségem előtt nagyon ragaszkodtam az élethez, és nehezen fogadtam el, ha valaki az ismerősök közül meghalt. Most pedig egyáltalán nem féltem. Nem tudom megmagyarázni, miért. Mégis éreztem, ezt kell tennem. Elfogadtam a lemondást, minden földi dologról. Ott, akkor elszakadtam a földi létezéstől, az életemtől, és nagyon közel kerültem a lélek hatalmához.
Kedves hallgatók! Toma Adrianna tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Lépes Lóránt műsorigazgató gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család, Isten kegyelméből egy újabb évet tudhatunk magunk mögött. Megköszönjük az isteni gondviselésnek, hogy az elmúlt esztendőben is életben tartotta a szűzanya ajándékát, a Mária Rádiót. Az Úr gyakran bennünket, gyarló embereket használ fel eszközként, hogy Isten szeretetéről tegyünk tanúságot. Hálával tartozunk a mindenhatónak és a hallgatói családnak az összefogásért, és így hathatós eszközként bizonyultunk az ő kezében, vagyis az elmúlt évben is előteremtettük a szükséges anyagi feltételeket a Mária Rádió működéséhez. Egy újabb évet kezdtünk el. A Mária Rádió havonta rendszeresen felmerülő költségeit, mint a stúdió, iroda és antennahely rezsi költségeket, továbbá bérek, telefon, internet, posta és nyomda költségeket ebben az évben is folyamatosan ki kell majd fizessük. Ezen felül még szeretnénk a Mária Rádió minőségi fejlesztésére is figyelmet fordítani. Rádiónk a hallgatói család nagylelkű támogatása nélkül nem tudna életben maradni. Köszönöm az imákat, az önkéntes szolgálatot és a rádióért hozott anyagi áldozataikat.
Hírpercek.
Budapest és Washington családpolitikai együttműködésre készül.